Jó reggelt, jó napot és jó estét kívánok mindazoknak, akik az Index podcastját, a kibeszélőt nézik. A nevem Somos András, és két vendéggel ülök a stúdióban, hiszen ez a választások utáni első ilyen adás a kibeszélő műsor folyamában. Hát mondjuk azt, hogy jobbomra Palóc André, ő vezetőelemző a Századvégtől, és itt van velünk Horn Gábor, a Republikon Alapítvány elnöke. És hát nyilván adódik a kérdés, mi is lehet más, mint sem, hogy ez egy olyan választás volt, ahol még a végeredményt nem tudjuk, hiszen vannak szavazatok, levélszavazatok, amelyek külföldről jönnek, és vannak olyan szavazatok, amelyeket máshol bejelentkezett szavazók adtak le. Ezeket még nem számolták össze, 98%-on áll nagyjából a szavazás, de azt látjuk, hogy már most annyi mandátuma van a Fidesznek, ami egy történelmi győzelmet jelent a pártnak. Mire gondoltak, mire gondoltatok akkor, amikor kijöttek az első olyan eredmények, amelyekből már ki lehetett indulni?
Hát én nagyon szomorú voltam, persze, mert én nem azt, talán nem lep meg senkit, aki nézi, olvassa, hallgatja a műsort, hogy én azért nem erre számítottam. Maga az intézeti kutatások is egy 3-5%-os Fidesz győzelemmel kalkuláltak, de Fidesz győzelemmel, de ennek a mértéke az számomra nagy meglepetés volt, mint ahogy azt gondolom, hogy az ország egyharmada számára, tehát annak az egyharmadnak már a választói szempontból aktív, tehát annak az 1,8 millió embernek, vagy akik nem a Fideszre szavaztak, meglepetés volt ez az eredmény, sőt azt gondolom, hogy a Fidesznek is meglepetés volt. Én beszélő viszonyban vagyok szerencsére fideszes szavazókkal, sőt fideszes politikusokkal is időnként, és azt láttam, azt érzékeltem, de a nyilvánosság előtt is először, hogy a mérték az mindenképpen egy meglepő dolog volt, és ennek az okát én két dologban látom. Az egyik az, hogy a háború kezelése az egyik oldalon, a Orbán és Fidesz oldalán egy hetes komoly gondolkodás után egy releváns és a széles tömegek számára elfogadható válasz volt, ami beleszorította az ellenzéket, hogy ők a háború pártiak kvázi, sőt voltak olyan mondatok, amit a vért is kívántak volna, amit én morálisan teljesen elfogadhatatlanak tartok, de egyébként meg ezt elhitték a választók, hogy itt tényleg a háború vagy véke. Egyik oldalon a miniszterelnök és csapata, aki tudja garantálni a békét, és a másik oldalon pedig a háborúba az országot belerángatók. Ez átvitt szerintem egy jelentős 300-500 ezer fős tömeget a bizonytalan körökből, akik vagy otthon maradtak volna, vagy egy részük szavazott volna az ellenzékre, ezt nem tudjuk, soha nem fogjuk megtudni, átsodort az utolsó 10 napban, egy hétben a Fidesz oldalára. A másik szerintem egy komolyabb dolog, és akkor nem pofázok ennyit, bocsánat, az tulajdonképpen ennek az elmúlt 12 évnek, sőt tulajdonképpen 98 óta annak az orbáni politikának az eredménye, amit látunk. Tehát az, hogy ez az eredmény egyre inkább a Fidesz felé hajlik, az szerintem azért van, mert egyszerűen az értékalapú politika, aminek az értékrendjével egyetlen egy elemével se értek én egyet, de ez az én dolgom, nem is vagyok célcsoport, az egyszerűen belerágta magát a magyar társadalomba, tehát ma már egyszerűen azok, akik a Fidesz számára a törzszavazóként megvannak, ami körülbelül ma már ilyen 2,5 millió ember, azok megvannak. Bármi is van, megvannak. Tehát tudta stabilizálni. Bár, ugye volt egy 2 éves járvány, itt van ez a háború, a gazdaság se áll olyan nagyon jól sok minden ok miatt, és mégis átmegy az az üzenet, hogy én tudom megoldani a problémáidat, én vagyok az, aki kvázi ilyen atyafiúra-szerűen meg tudom választadok az összes létező bajodra, én kellek ahhoz, hogy abba az irányba jönnek a dolgok. És ez egyszerűen túlment azon a határon, ami egy választási kampány.
Kibontjuk bocsánat. Majd, az első reakció érdekelni.
A háborúval részben egyetértek, bár én sarkítanám a dolgot, szóval szerintem az ellenzék elkövette azt a hibát, hogy nem rögtön és nem egyértelmű válaszokkal jött ki, míg a kormánypártok igen. És hogy hagyj egészítsen ki.
De sokkal korábban reagált az ellenzék, mint a Fidesz. Tehát én azt láttam,
nem, hogy... össze-vissza reagált.
Az lehet, de korábban reagált.
Nem volt egy iránya. Tehát nem
ebben
volt egy
igaz.
Iránya. Ami szerintem nagyon fontos, és talán érteni vélem, hogy ez miért nem került az előbb megemlítésre, az pedig az, hogy az ellenzék az feladta az identitását, amikor összeállt a fasisztákkal. Ugyanis a balos és a liberális egyik fő identitás volt az antifasizmus. Legalábbis a Jobbik tagadása és a Jobbiknak azok a megnyilvánulásainak az elítélése, ami korábban azért kiálltak a bal oldalon lényegében válogatás nélkül. Ez most feloldódott, és azt gondolták, hogy a jobbikos szavazók majd akkor így összeadódhatnak, és akkor össze lehet adni a múltkori 18-as eredményeket, sőt Márki Zaj azzal az ígérettel lépett föl, hogy ő erre még rá is tud tenni. Ehhez képest nem, hogy nem rátett, hanem még azt se sikerült elvinni azt a korábbi, nevezzük nem fideszes aktív szavazót, aki 18-ban elment szavazni, még őket sem tudta teljes egészében az ellenzék elvinni. A másik probléma szerintem az Gyurcsány Ferenc. Az világos, hogy ő a legelutasította a politikus, és amikor azt mértük az ősz folyamán, hogy Márki Zaj Péter mennyire van közel, mennyire látják közel a választók Gyurcsány Ferenchez, 76%-a a választóknak vélekedett róla így.
Tehát az a hogy típus, közel van?
Igen. Hogy és közel hogy, van. Támogat, tehát, hogy az ő támogatottja. Gyurcsány Ferenc támogatottja Márki Zaj Péter. Na most ez azt mutatja, hogy az ellenzék még mindig nem tudott azon túllépni, hogy mit kezdjen ezzel a Gyurcsányi történet. És a harmadik, az pedig szintén én az ellenzék egyik fő, hát utólag most már hibájának gondolom, megpróbáltak fölépíteni nagyon erős miniszterelnök jelölti kampányt. Lényegében amerikai mintára, mintha elnök jelöltek versengenének itt. Ezt azt gondolták, hogy ez előny lesz. Nyilván azért lenne előny, mert van itt 6 párt, nagyon különbözőek, össze-vissza, van itt liberális, de van itt korábban nevezzük újfasisztának, vagy bármi ilyesmi. És hogy ne róluk legyünk...
Ez most Jakab Péter?
Az egész Jobbik. Tehát a Jobbikból kikerült.
Az előválasztásról beszélünk, igen. Hogy akkor ezt ő testesítette volna.
Igen.
És bár akkor... ő egyébként ő magáról elmondta, hogy olyan felmenőkkel rendelkezik, amely őt nem tett.
Persze, Szegedi Csanád is utólag olyan felmenőkkel rendelkezett, aztán nem átallott neki azért korábban kőkemény antiszemita megjegyzéseket.
Nem magyarázza ezt.
Én nem, csak hogy vissza a csomagolás, az a lényeg, hogy megpróbáltak az egészet újra csomagolni, hogy 6 nagyon különböző, összességében nagyon nehezen összeegyeztethető párt helyett ne a pártokról legyen szó, hanem legyen egy erős jelölt, és az előválasztás pár hétig nagyon jól is ment számukra, és megpróbálták ezt fölépíteni. Na most az az érdekes, hogy nekünk így utólag nem is a listás a párpreferenciák állnak a legközelebb a mostani jelenlegi listás eredményekhez, hanem a lista vezető, amikor azt kérdeztük meg, hogy ön kit szeretne miniszterelnöknek, Orbán Viktort vagy Márki Zaj Pétert, akkor érdekes módon Orbán Viktor ősszel úgy állt, hogy 51%, Márki Zaj 41%, és ahogy telt múlt az idő, folyamatosan nyílt az olló, és úgy tűnik, hogy egyre inkább ez éget rá, tehát nem is a pártpreferencia jelent itt csak meg, hanem összességében az ország vezetői hangulat.
Ez nagyon összecseng a Medián kutatásával március 24-26 között. Szavazókorú népesség 54%-a Orbán Viktort nevezte meg, hogy kit szeretne leginkább miniszterelnöknek, és csak 29 mondta, hogy Márki Zaj Pétert. Lehet, hogy már ez a kutatás jelezte azt, hogy itt milyen eredmény várható, bár ugye az utolsó héten kijött kutatások viszont nem jeleztek ekkora különbséget a Medián kivételével.
A Medián se jelzett, nem akarom szegény Hambandit bántani, de ő is csak idézőbe 10%-ot jelzett, és 20 lett.
Ez biztos, hogy kivert az ellenzék.
És még ez is kiverte, szerintem teljesen indokolatlanul a biztosítékot. Csak azért, hogy reflektáljak néhány dologra, mert ezek érdekes dolgok, amiket mondasz. Az egyik az, hogy azért a Gyurcsányból ördögöt nem a Gyurcsány csinált, hanem a Fidesz propaganda gépezete. Szóval, hogy azért csak, hogy...
Szerintem a Gyurcsány.
Jó, azért mondom, hogy én nekem megvan a véleményem Gyurcsány Ferencről, ezt el is mondtam, ugyan nem nyilvánosságnak szántam, talán a idősebbek még emlékeznek
nem
rá.
Nem ezt üzenték Feri.
Igen, így van. Nem ezt mondták. Igen, nem ezt
mondták
Feri. De azt gondolom ezzel együtt is, hogy az ő ördögi képi válásában nagyon sok pénz, erő és energia van, tehát az nem magától van. Abban én egyetértek veled, hogy itt az a törekvés, hogy itt tulajdonképpen két ember csatája és nem pártok csatája van, ez egyrészt a Fidesznek láthatóan koncepciója volt, mert azért nem volt még olyan fideszes kampány, én tulajdonképpen az első óta látom ezt viszonylag közelről, ahol csak egy emberre építette volna a Fidesz a kampányt. Mindig voltak más szereplők. Tehát még 18-ban is Orbán mellett ott láttuk Németh Szilárdot, nem tudom, tehát Németh Szilárdot inkább a 2014-esben, de hogy voltak mellékszereplők. Most ez egy olyan kampány volt, ahol csak Orbán, tehát jól ráérzett a Fidesz arra, hogy a miniszterelnök alkalmas arra, hogy több szavazó, és ebben viszont nagyon egyetértünk, hogy azt mi is ezt láttuk, hogy Orbánnak több szavazója van, mint amennyi a Fidesznek van. Tehát többet tud a miniszterelnök, mint ez a 2,7 milliós egyébként jól összetartott
bázis. Ez a Dávid nagyban.
Hát ugye a Dávid Jóhatás az ellenkezőjében. A Dávid Jóhatás többet tudott, mint a pártja, de a pártja nem tudott semmit. Tehát ugye az egy kicsit egy másik helyzet.
Jó, igen, nagyban. Igen.
Igen. A másik dolog, hogy a Márki-Zay ténylegesen nem tudott megfelelni a feladatnak, és szerintem az utolsó két hétben egy tulajdonképpen...
Ide visszatérünk, csak egy hajlítsa meg egy pillanatra a beszélgetést, mert az az első héten egy komoly reakciója volt minden elemzőnek, kritikus elemzőnek a kormányon, hogy hát az a mondás a Fidesz része, hogy Márki-Zay gyurcsány embere, az egy kicsit fura azok után, hogy Dobrev Klárát verte meg. És hogy mégis sikerült átvinni ezek szerint 75% a válaszadóknak, azt igen. mondta a végén.
Hogy nem tényleg... a végén, bocsánat, nem a végén, össze. Ez októberi kutatás. Igen? Nem a végén, ez októberi kutatás.
Aha, tehát akkor ezért volt ez a kampány, ezért volt ez a mondás, hogy miniferi, ugye?
Miniferi? Hát nem tudom, jó.
De hogy sikerült ezt átvinni akkor, hogy... Yeah.
Úgyhogy mondjuk egy listán szerepelnek, úgyhogy mondjuk
hát
nem...
De hát ez egy kényszerű helyzet.
Ugye ne fedjük, hogy Márki-Zay, és az okozott az elején egy kis zavart ott az erőben, ugye az elején még tett olyan elég kemény kijelentéseket, hogy az ellenzéket leváltja.
Az első ugye reakció ott, ez volt?
Igen, sikerült, és aztán ott elvonultak, az előválasztás után volt pár hét viszonylag csend, ahhoz képest, ami előtte volt, és akkor hirtelen már nem volt ellenzékleváltás. Nem volt arról szó, hogy akkor ő most a háttérbe teszi az egész Gyurcsánykor. Esetleg egy annyira vagány dolgot meglépni, hogy Gyurcsány nem lesz.
Nem fog menni.
Tehát, hát vagy megértették vele, vagy elmondták neki, hogy hát jó, csak akkor nem lesz szavazó.
Jó, szóval én azt gondolom, hogy a Márki-Zay nem tudott fölnőni a feladathoz. Az utolsó két hétre szerintem részben a háború okozta sok miatt, és ami nem a háború önmagában, hanem az a helyzet, amit a láthatóan, érzékelhetően Orbán megnyert, ahogy ki tudott várni egy hétig, meg tudta találni a mondandóját, szerintem morálisan elfogadhatatlan mondandóját, tehát azt mondani, hogy az ellen...
Béke elfogadhatatlan.
Nem a béke elfogadhatatlan, hanem hogy a másik fél háborút akar, és vért akar, és be akarja rángatni
Magyarországot
a háborúban. Szerintem ez egy...
Mi történik nekem, akkor, ha oda megyünk?
De nekem ez, nem ezt mondták, tehát nem ezt mondták, Feri, nem ezt mondták.
De azt mondták, mondta, hogyha NATO... Úgy dönt, akkor ő
mint ahogy a miniszterelnök is azt mondta, hogy ha NATO úgy dönt, amit a NATO, miközben a NATO kijelentette, nagyon hat, az első pillanatban, hogy nem fog oda menni. Tehát...
És akkor Potocskáné mit mondta?
De most én azt se tudom, ki az a Potocskáné.
Tehát a Jobbik alelnöke, ennek az összefogásnak egy fontos jelöltje.
Ki
is kapott egyébként. Ki is arról beszélt, hogy el kéne küldeni az embereket katonának, és úgy, ráadásul úgy, hogy közben azért megjegyezte, hogy azért reméli, hogy a férjed meg a fiát nem, de azért amúgy oda kéne menni harcolni. Ő konkrétan erről
jó,
beszél.
Oké, én csak azt akartam mondani, hogy szerintem a végére az ellenzék miniszterelnök jelöltje összeomlott, és ez látszott rajta, tehát érzékelhető volt, hogy nem tud fölnőni ez a feladathoz, egyszerűen azért, mert kiderült, hogy az, ami a sármja volt Márki-Zaynak, ez a kívülről jött amatőr, nem a hagyományos politikai elit részeként, nem mások által megírt szövegek, tehát ez az őszintesség, hogy akkor én bocsánat tudok kérni, tudok hülyeséget is mondani, tudok olyanokról beszélni, amit egyébként az emberek a konyhaasztalnál beszélnek. Ez a végére egyszer nem működött, mert annyira kiéleződött a helyzet, annyira másképp kellett volna egy ilyen helyzetbe viselkedni, hogy ez nem tudott fölnőni. Ez az egyik dolog, a másik, hogy nem jöttek vele a többiek. Tehát a végére, az utolsó hetekre, amikor mert volt egy másik nagyon fontos jel, nem tudom, hogy ti ezt hogy mértétek, de a mi méréseinkben látszott, még az ellenzéki szavazók kétharmada is azt gondolta, hogy a Fidesz fog nyerni. A végén. Valamikor március közepe táján.
Hogy 68?
Hát 68%-a gondolta válaszolni.
Az ellenzéki szavazók.
Ahogy a Fidesz kellene nyerni. Nem ez a teljes.
De nekünk nálunk az ellenzék, a teljesen több volt, de magunk az ellenzéki szavazók belül. Aha. Azt gondolták...
A mediánál ez 12% itt a mérés alapján.
Iszonyatos magas volt azok aránya, akik nem bíztak a végén már abban, hogy lehet nyerni. Nem gondoltak ilyen. És ez magával sodorja az egész történetet.
Hadd kérdezzek vissza még egyszer Márki-Zay Péterre. Ugye azt gondolták a DK szavazók többségében, de leginkább ők gondolták, hogy Márki-Zay Péter a Fidesz embere. A Fidesz szavazók azt gondolták, hogy Márki-Zay Péter Gyurcsány Ferenc embere. Lehetett volna úgy kommunikálni ebben a helyzetben, hogy Márki-Zay Péter hitelesnek tűnjön?
Hát szerintem azután, hogy tehát a régi iskolával áll össze, úgy nehéz. Tehát akkor lehetett volna azt kommunikálni.
Az ellenzéki pártok összességét nevezzük old school-nak.
Hát ne, de főleg, tehát mondjuk itt Dobrev, Gyurcsány, adott eset, és akkor elegánsan kikerülődött a Jobbik kérdés, de szerintem...
Dobrev Klára, amit képviselt, az egyáltalán nem a régi világban.
Hát, hogy ne lehet, hogy előbb volt kormányzati tanácsadó, mint Gyurcsány Ferenc.
Az igaz, de rá nem ugye...
Megyesinek előbb dolgozott, mint Gyurcsány.
De ő kampányfőnök volt Megyesi Péter.
De akkor is, azért, meg családját tekintve azért ő az apró klánnak meghatár. Tehát azért ez benne van az emberek tudatában, hogy ő azt a világot képviseli személyében, családjában, mindenhogyan, ahol él, minden...
azt, amit mond, és ahogy mondja, az egyáltalán nem ez a világ.
Az professzionális, az látszik, hogy szemben Márki-Zay Péterrel, ő egy professzionális politikus, de én azt gondolom, hogy Márki-Zay Péternek az egyetlen esélye az lett volna eladnia azt a történetet, hogy ő tényleg egy új figura, hogyha ő tényleg egy új figura, nagyon egyszerű, tehát úgy működik, hogy akkor nem listán vagyok Gyurcsány Ferenccel Dobrev Klárával, és amúgy nem állok össze a volt fasisztákkal, mert azt mondom róluk, hogy most már nem azok, amikor meg kijönnek róluk a videók, hogy hát még mindig azok, akkor nem állok neki hebegni, habogni. Ilyen egyszerű lett volna a dolog.
Ilyen forgatókönyv létezett volna, hiszen az ellenzéki pártok az ő támogatóikat adták ehhez a
koalícióhoz. Egy pillanatra térjünk vissza erre a Jobbik jelenségre, mert én szerintem ez a Jobbik nem egy új fasiszta párt, tehát én nem dolgom megvédeni a Jobbikot, mert megvédik magukat, ha akarják, de szeretném jelezni, hogy öreg tanáremberként fönntartom a lehetőségét bárkinek a változásra. Ha valaki nagyon sokat változott ebben az országban politikusként, például az Orbán Viktor. Én emlékszem rá, együtt indultunk.
És akkor ZKP-ben mennyi zárt?
Politikai pályánkon, amikor Orbán Viktor az egyik legkeményebb liberális politikus volt.
Ő,
és
ő is Gárda mellénybe vonult az első ciklusban.
ZKP-ben Dánielről ment ki a mostani.
De az nem egy mostani felvétel volt. Én tehát azt gondolom, én fenntartom a magam részéről a változás jogát mindenki számára. A magyar politikai életben a legnagyobb változásokon talán éppen Orbán Viktor ment keresztül, aki velem kezdte annak idején, még talán nálam is következetesebb liberálisként. Én maradtam liberális, Orbán pedig az illiberális állam európai egyik legmeghatározóbb építője, a liberális demokrácia kimondott leépítője. Tehát nem úgy leépítője, hogy titokban leépítenem, ő maga ezt képviseli. Tehát szerintem lehet változni a politikában. Egyrészt, és én tehát őszintének és elfogadhatónak tartom a Jobbik megváltozását, az egy másik dolog, hogy követték-e a szavazóik ebben, mert azok viszont azt gondolom, hogy nem. Tehát az egy másik ügy, hogy mire a Jakabék elértek oda 2021. augusztusában, hogy ők egy közép-centrumpárti keresztény-szociális pártban gondolkodnak, addigra a szavazóik otthagyták már őket. És érdekes módon ez az előválasztáson nem derült ki, tehát szerintem nem az előválasztás bukott meg, hanem az a megállapodás, az a deal, amit kötött Gyurcsány és Jakab 2021. augusztusában, lényegében az egyéni körzetek kétharmadát elosztották egymás között, tehát ott nem volt valódi verseny. Ez nem egy politikai hiba, mert ilyet lehet tenni, tehát nem ez a probléma.
Nem akarok a Jobbiknál leragadni, nem csak akarok egyáltalán.
Befejezem, csak azt gondolom, hogy a Jobbik szerintem nem le lehet, mindenkit le lehet fasisztázni, szerintem a jelenlegi Jobbik nem ilyen, még akkor is, hogyha a múltjukban mindenfélét föl lehet fedezni, nem ilyen. Ugyanakkor a szavazói, az biztosan mondható, hogy nagy rész nem követték őket.
De nem akarok ott leragadni, csak azt akartam mondani, hogy már 2018-ban adott volt a Jobbik centrum felé törekvése. Tehát Vona Gábor úgy hagyta ott a Jobbikot jelentős szavazói bázissal, hogy már a centrumba pozícionálta őket. Nem? Tehát de, 2021, nem tudom én mikorra, nem lett volna értelme eljutni ugyanoda, ahonnan indult a 2018-ban.
Igen, elfogadom, ez már másik Jobbik. Oké.
Igen, az a Jobbik,
ez, nem tudom.
Az a Jobbik,
szerintem,
az a Jobbik, amiről beszél, szerintem az okozta a Mi Hazánknak a parlamentbe kerülését.
A Jobbikos szavazók egy része, de a Jobbikos politikusok egy része, és nekem nagyon fura az álságos dolog, hogy akkor most vannak a jó antiszemiták, meg a rossz antiszemiták, vannak a jó cigányellenesek, meg a rossz cigányellenesek. Ja, hogyha leszavaznak, ha ez a párt hajlandó bevinni a szavazóit, mert megígéri, hogy bevisz 1 millió 100 ezer embert a bal blokkba, akkor már megbocsátunk neki minden korábbi cigányellenes, zsidóellenes, melegellenes, és hagyd ne folytassam ilyen dolgot. Szerintem pont ez vezetett oda, hogy identitásában egyrészt a balos szavazóknak sem volt ez oké.
Mert a balos szavazók elmentek.
Hát azért utólag még nem látjuk a méréseket, hogy most a balos szavazók mentek-e csak el, vagy ők is maradtak-e részben otthon. Ez a 800 ezer nem mind jobbikos ez volt.
Ebben igazad van.
Mert a 800 ezerből leveszem a 300 ezeret, ott a Mi Hazánk 320 ráadásul, akkor az jön, hogy gyakorlatilag nem ment el jobbikos. Tehát ez nyilvánvalóan nem így van. Én azt gondolom, hogy jelentős része a balosoknak is otthon maradt, mert a balosoknak is van egy olyan identitása, de, hogy antifasiszt.
De ebben azért érdekes, amit mondasz, mert közben ugye a baloldali liberális szavazókat, ha 18-ban összeadjuk, az pontosan ugyanannyi, mint most, ami elment szavazni. Ettől még lehet, hogy volt, aki otthon marad, de szerintem például a DK szavazók, ha nem is jó
kedvű... Elment szavazni az Egyesült Ellenzékre.
Azt látom, hogy elmentek
1,8 szavazni. 1,8 millióról beszélünk.
Igen, elmentek szavazni, de abban egyetértek, hogy a budapesti adatok viszont azt jelzik, hogy voltak, akik otthon maradtak, de szerintem ezek már peremszavazók. Tehát a budapesti, mondjuk 2019-es nagy sikerben már túlmutatott ezen a törzszavazói bázison. Szerintem a baloldali liberális szavazók elfogadták ezt a megállapodást Jobbikostól is. Szerintem nekik bajuk lehetett vele, de elfogadták. A ingadozó, bizonytalan szavazók nem ez alapján döntöttek. Azért nem mentek oda, mert hát ott van a Jobbik is, ez őket nem érdekelte, hanem egyszer jobb volt az Orbán ajánlata. Sokkal több pénzből és egy jobb ajánlatot tett az Orbán, mint a másik oldal. Ez szívta oda
ebben
őket.
Ebben egyetért.
Folytassuk itt, jó? Tehát, hogy milyen ajánlatot ad Magyarországnak az, amit Orbán Viktor akár a választási kampány végén megfogalmazott, és most ugye nemzetközi sajtótájékoztatóval is gazdagabbak vagyunk a tekintetben, hogy tudjuk, hogy ő mit szeretne csinálni. Mi ez az ajánlat, és mennyire ad esélyt arra, hogy zökkenőmentesen az előttünk álló nehéz időszakot az ország átvészelje?
Nyilvánvaló, hogy a teljes zökkenőmentes azért egy olyan időszakban, amikor Európában kétszemjegyű lesz az infláció, és Amerikában is rekordinfláció van, tehát a zökkenőmentes önmagában így nem elképzelhető.
Magyarországon az élelmiszer infláció árak is rekordra...
Azok is magasak, és lehet, hogy magasabbak lesznek. Belföldön ugye az egyik nagy elképzelés, hogy az eddigi irány, hogy lehetőleg a lehető legkevesebb kárát lássa ez a lakosság. De amire utalta a miniszterelnök a sajtótájékoztatón, amit tartott a héten, az inkább arról szólt, hogy Európában kellene pár olyan intézkedés, összeurópai intézkedés, például az üzemanyagnak, a zöld elemének a kivezetése legalább időszakosan addig, tehát ami bio alapból van, hogy ezáltal csökkenteni lehessen európai szinten az üzemanyagára, tekintve annak az elállítása drágább, így az üzemanyagnak az a része egyszerűen csak drágább. A másik pedig maga az, amiről ő is beszélt, hogy hosszabb távon nyilvánvalóan cél kellene, hogy legyen, és ebben Franciaország amúgy nagy partner lehet, hogy az atomenergiának egyfajta új korszaka érkezzen Európában, már többen kacsingatnak, viszont a németek ennek a legnagyobb vesztese jelenleg, hogy ők korábban bezárták az atomerőműveiket, most pedig kénytelenek vagy a franciáktól amúgy érdekes módon atommal elrejtott áramot importálni, vagy pedig most már szóba hozták, hogy a szenet fogják adott esetben, hogyha minden kötél szakad újra alkalmazni, ami pedig nyilván a legrosszabb megoldás, még az atomnál is talán rosszabb.
A környezetvédelem szempontjából.
De minden szem, abból is, meg amúgy drága is.
Gábor, ez az ajánlat, amit Orbán Viktor megfogott.
Erről az ajánlatról maga Brüsszel másnap azt mondta, hogy ezek nem működő ajánlatok, és minden, én nem vagyok egy energetikai szakértő, tehát nem tudok erre mit mondani, és nem is vagyok.
Soha nem lesz meg.
De hát ők kért valamit, amire azt mondták, hogy nem. Tehát, hogy ez nem. De ez volt a másik.
Nem, az egy jogállami.
Hát ez egy politikai nyilatkozat. Nem a jogállami, most nem erről beszélek, hanem az energia, hogy ezek a lépések, amelyek a magyar energetikai szakértők szerint, mondom, én nem értek hozzá. Én egy közgazdász vagyok, nem értek az energetikához. Tehát erre nem tudom, ezt nem tudom elmondani, hogy az az állítás, hogy ezek nem oldják meg a problémát, és az is volt a reakció, hogy nem. De ettől még sok minden lehet. Egy biztosan mondható, hogy az atomenergia, a magyar atomerőmű az ugyanolyan kiszolgáltatottság, sőt nagyobb, mint a gáz. Tehát, hogyha most azt mondjuk, hogy az a probléma, hogy az oroszoknak ne legyen kiszolgáltatva az energia, majd építünk az oroszok által, építettünk egy atomerőművet, amit csak ők tudnak ellátni urán energiával, és nekik kell elszállítani ráadásul. Tehát ugye nem csak arról, hogy ide kell hozni valamit, hanem azt el is kell vinni innen, és ez a legesleg nagyobb probléma az atomerőművekkel. Én most még egyszer mondom, így van, nem akarok ebben, mert nem értek hozzá, csak azt akarom jelezni, hogy ha az a feladat, hogy le kell válni az orosz függőségből, mert nem bízunk meg egyáltalán az oroszokba, akkor nem építhetünk egy olyan újabb kapacitást, ami nem is pótolható, mert a gáz legalább pótolható.
Innen tovább lépve egy picit, okay. azt el lehet mondani, hogy a jelenlegi gazdasági helyzetben a magyar kormány kiköltekezése után, ugye ez a választási kampányban szociális intézkedésekben jelent meg. Nem azt mondom, hogy értelmetlenül, hanem azt mondom, hogy kiköltekezett a magyar kormány.
Ennek a másik olvasata, hogy a tavalyi GDP adatok lehető, meg hát az összgazdasági teljesítményt tette lehetővé, de csak elmeztem a kérdést.
Az okokat nem elemeztem, csak elmondom, hogy ez van. Van egy Varga Mihály által belengetett, ugye egy kicsit szorosabbra fogás, ami a választások előtt elhangzott, és a miniszterelnök is azt mondta, hogy a megszorításokat egy évig biztos nem fogja érezni az ország, viszont a múltig fogják.
Ez működött már 2010 és 2013
között. Megint visszatérünk az unortodoxiához?
Hát ugye kétfajta válságkezelés volt már itthon, mióta rendszerváltoztatás volt. Volt egy megszorítás típusú és adóemelésre épülő, meg volt egy adó enyhítéssel, és külön szektorális, ilyen egyszeri vagy alkalmankénti külön adókra épülő. Ugye a kettő között azért drasztikus különbség van, és a kettőnek a társadalmi megítélése között és politikai elfogadottsága között is drasztikus különbség van. Arról nem is beszél, hogy a kettőnek az eredményessége, már mint gazdasági szempontból, ugye pont baloldalon lehet nagyon sokszor hallani. Az a típusú gyurcsányi történet, amíg Bajnai Gordon nem jött, az lényegében gazdaságilag is katasztrofális volt. Hát ennek lényegében pont az ellenkezőjét csinálta akkor is a kormányzat, amikor 2010 után nyilván még ott volt a pénzügyi válság a nyakán, és hát valószínű, hogy ugyanez fog folytatódni.
Gábor?
Hát én egyrészt ezt nem nevezném egy szociális intézkedéscsomagnak, inkább egy jóléti csomagnak, amit látunk, mert nem szociális alapon történt a beavatkozás, hanem választási alapon, tehát szavazó bázisok megnyerésére. Én a magam részéről, de én egy liberális ember vagyok, azt gondolom, hogy mindazok az intézkedések, amik mondjuk egy 1,5 millió forintos havi nyugdíjjal rendelkezőnek 1,5 milliót adnak, és a 70 000 forintból élőnek pedig 70 000 forintot adnak, azok nem szociális intézkedések. Amikor én is ugyanannyit kapok vissza a gyerekem után, mint aki tényleg rászorul erre, az nem szociális intézkedés. Amikor a 24 éves, aki milliókat keres adómentes, és az is, aki újságot hord ki, azt már nem nagyon szokás, de mondjuk postás hajnalban, hogy ki, valahogy kitermelje a egyetlen gyerekének a megélhetését, ő is ugyanannyit kap. Tehát ez nem egy szociális intézkedési csomag, hanem ez egy jóléti intézkedési csomag, aminek nem volt meg az alapja. Tehát én nagyon határozottan állítom, hogy az a szöveg, hogy ezt megtermelte volna a magyar gazdaság, nem igaz. Tehát nem arról van szó, hogy ezt kitermelte volna ezt az 1500 milliárd forintos minden évben jelentkező, tehát ez nem egy egyszeri kiadás. Minden évben jelentkező, rosszul elköltött pénz, hiszen nem ott segít, ahol tényleg segíteni.
De ha igazad van, akkor vissza kell vágni az ezeket.
Azt gondolom, hogy ez egy olyan csapda helyzet, amiben bizony bele kell nyúlni. Nem most. Tehát az a helyzet, hogy most olyan túlköltekező a magyar költségvetés. Hát, ha mondjuk leállítják a sok százmilliárdos nagy beruházásokat az önmagában, ha mondjuk egy kicsit kevesebbet lopnak, ha valahogy elintézik, hogy legyen az Európai Unió mégiscsak adjon valamennyi forrást, ez ugye még egyáltalán nem világos, az ellenkezőjét látjuk, elindult a kötelezésszegési eljárás, nagyon elegánsan Brüsszel kiválta a magyar választást, ellentétben ugye a Brüsszel is a fő ellenség volt még vasárnap éjszaka is a miniszterelnök szerint, most ehhez képest Brüsszel kedden jelentette be azt, hogy megindítja az eljárást. Ha annyira Orbán bukására játszottak volna, akkor ezt szerintem pénteken tették volna meg. Az talán sokkal jobban, nem, az se egy csodafegyver, de hatott volna valamennyit. Nem sokat hatott volna egyébként.
Tehát azt gondolom, plusz egy mandátumot a Fidesznek talán. Nem hiszem.
Nem hiszem. Hát azért ez sok mindenkinek egy probléma, ez az egész az unióban elfogadt helyünk, mert a magyar társadalom jelentős része érdekes módon még mindig nagyon erősen uniópárti. Tehát ott azért...
Magyarország nem unióellenes.
Hát én is ezt mondtam. Igen. Pont ezt mondtam.
Tehát, hogy nem ért. Tehát, hogy akkor
vagy a kormány nem unióellenes, ezt akartam
mondani. Sem.
Hát ezt azért én nem mondanám. Hát mondjuk, ha meghallgatom a vasárnap esti Orbánt, vagy akár ezen a hosszúra nyúlt nemzetközi sajtótájékoztatóján, akkor én ezt nem ezt látom. Nem ezt látom.
Ez egy szerintem régi dolog, ez nem most kezdődött, hogy van egy ilyen kettős elképzelés, hogy hogyan viszonyunk a nyugathoz, hogy legyen egy saját pozíciónk, vagy bizonyos dolgokat csak így egy az egybe át kell venni. És azt gondolom, hogy a balos politikának, hogy visszacsatolja kicsit a kampányra, pont ez volt egyik nagy veszte, balos válaszok voltak importálva nyugatról, csak hát nem a magyar kérdésekhez vannak hozzárendelve. Pont innen ered az, hogy amúgy nem sikerül átlépni, és nincs az a típusú politika, amit utoljára szerintem amúgy Horn Gyula képviselt, ő értette még a magyar embereket a bal oldalon, azóta szerintem senki, és nem foglalkoznak a magyar kérdésekkel. Pont ebbe a csapdába esik bele, hogy a kampányban arról beszélni, hogy európai ügyészség.
Jó, ezzel akarok zárni, úgyhogy 10-10 másodperces válaszokat kérek, már letelt az időnk. A jogállamiság terén, a demokrácia értékeknek a minőségi jellemzői terén lesz-e változás? Van-e ilyen kényszer a kormány oldaláról, és az ellenzék mit fogja reagálni 10 másodpercben?
Hát már annyira rossz a helyzet, hogy nem kell, nincs kényszer. Tehát a kétharmad ilyen értelemben, azt kell mondanom, már eldőlt. Tehát ilyen értelemben ebbe kényszer nincsen. Ez a helyzet szerintem ennél rosszabb már nem nagyon tud.
Szerintem az emberek több mint fele elmondta, hogy elégedett a 12 évvel, nem hiszem, hogy ezután kell változtatni.
Nem ezt mondta, hogy elégedett a 12 évvel, nem ez volt a kérdés. Azt mondta, hogy ő jobban bízik abban, hogy hogy Orbán hozza el neki a békét, mint abban, hogy ez a zavaros társaság már kizajlott.
Orbán Viktor 12 éve kormányoz, tehát lehet róla feltételezni, hogy mit csinál 12 évig, és mikor következne a 4 évben. Erre mondtak igent több mint 52-szer.
Hát ebből is látszik az utolsó két válaszból, hogy milyen sokféle szempont szerint lehet elemezni, hogy mi történt a választáson, és még nem is tudjuk a végeredményt. Önök az első választás utáni kibeszélőt látták. Köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!